A mi segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Isten dicsőségére énekeljük a 404-es énekünk első három verszakát. A 404-es énekünk első három verszakát énekeljük. Az első verszak így kezdődik, siess keresztény lelki jót hallani. Az igét, kedves testvérek, a Pál apostolnak az Efézus beliekhez írt leveléből a 4. rész 12-től 32-ig terjedő versekből. Olvasom Istennek igét Pál apostolnak az Efézusiakhoz írt leveléből a 4. rész 12-től a fejezet végéig. Hogy felkészítse a szenteket a szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére, míg mindnyájan eljutunk a hitnek és az Isten fia megismerésének az egységére, az érett férfiúságra, a Krisztus teljessége szerinti nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akiket ide-oda dobál és hajt bármiféle tanítás szele, az emberek megtévesztése és a tévegés ravassága és csalárdsága által. Ellenkezőleg az igazságot követve szeretetben mindenestül növekedjünk abban, aki a fej a Krisztusban. Belőle van összerakva és egybeszerkesztve az egész test, egymást támogató minden ízével, és minden egyes tag a maga mértéke szerinti munkássággal gondoskodik a test növekedéséről, hogy felépjön szeretetben. Ezt mondom és bizonságot teszek az Úrban, hogy többé ne járjatok úgy, ahogy a pogányok járnak elméjük hiába valóságában. Értelmükre sötétség borult, és tudatlanságukban elidegenedtek az Isten szerinti élettől, amely szívük keménysége miatt van bennük, akiknek az erkölcsi érzékük eltompult, bujálkodásra adták magukat, és nyereségvágyból mindenféle tisztátalan dolgot elkövetnek. Ti azonban nem így tanultátok a Krisztust, ha ugyanőt meghallottátok és benne megtanultátok, hogy van a valóság Jézusban. Vessétek le a korábbi életviteleteket, szerinti óembert, aki család kívánságok által megromlott, újuljatok meg lélekben és gondolkozásotokban, és öltözzétek fel az új embert, amely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. Azért vessétek el a hazugságot, mondjon mindenki igazat a fele barátjának, mert egymásnak tagjai vagyunk. Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek, a nap le ne menjen a ti haragotokkal, és az ördögnek se adjatok helyet. Aki idáig lopott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, hasznos munkát végezzen a kezével, hogy legyen mit adnia a szűkölködőnek. Semmiféle rothadt beszéd ne jöjjön ki a szátokból, csak ami jó, alkalomhoz illő és építő, hogy áldásos legyen a hallgatóknak. És meg ne szomorítsátok az Isten szent lelkét, aki által megpecsételtettetek a megváltás napjára. Minden keserűséget, indulatot, haragot, lármát és káromkodást vessetek ki magatokból minden gondossággal együtt. Ellenkezőleg legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasok, és bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét, hogy Krisztus Urunk beszéde gazdagon lakozzék a mi szívünkben, és mi teremünk sok és áldott gyümölcsöt az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk! Úristen, örökkévaló és mindenható Atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és ígyvezült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandok minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s károsztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas Atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egy szülött fiadba, a mi urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet ad meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéje által. Úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. ...421-es énekünket énekeljük mind a négy verszakát. A 421-es énekünk első négy verszakát énekeljük. Az első verszak így kezdődik: az egyháznak a Jézus a fundamentuma. Imádkozzunk! Mennyi édesatyán, köszönjük, hogy ennek a napnak a reggelen is teléd állhatunk és elcsendesedhetünk. Néha nehezen megy, hogy igazán csendben csak rád figyeljünk. Annyi minden történt ezen a héten. Talán sok mindent elrontottunk, elmulasztottunk, talán sérelmek is értek. Hozzuk ide magunkkal teléd mindazt, ami bennünk szakadtól most. Sok tőled idegen gondolatot és indulatot is. Hozzuk egész szomorú, üres vagy szennyes önmagunkat, de hozzuk a hálánkat is, mert az utánad való vágyakozás hozott ide minket, Atyánk. Kérünk, erre tekints kegyelmesen, és ha van is bennünk sok kételkedés, meg hitetlenség, nézd azt a kevéske hitet, ami már hozzád vonz, amivel már áldozatok árán is keresünk téged. Áldott légy Istenünk, hogy újra mennyei atyaként szólíthattunk meg téged, hiszen ebben benne van a mi teremtésünk, a te gondoskodásod irányunkban, a gondviselésed, amelyben részesülünk, a védettség szárnyaid árnyékában. Nincs ennél jobb állapot, mint a te kegyelmed alatt élni. Te vagy a Szent, az Úr, a mindenható, örök Isten, akit az egek egei be nem fogadhatnak, akit nem láthat ember színről színre a földi életben, aki mégis közel van hozzád lelked által. Te vagy a mi Urunk, aki Krisztusban közeledtél hozzánk. Csoda számunkra, hogy Szent Isten atyaként velünk van. Hálásak vagyunk, mert a te nemzetséged vagyunk. Ez a kiválasztottság, a veled való közösség a legfőbb jó az életünkben. Köszönjük, hogy minden áldozatot megér az, hogy a te közeledben tartózkodjunk, és átjárjon minket a te lényed. Bocsásd meg, hogy ezt sokszor elfelejtjük. Bocsásd meg, hogy sokszor dicsekszünk ahelyett, hogy téged dicsőítenénk. Engedj most közel magadhoz, hogy a te szent lelked és a te igéd járja át gondolatainkat, indulatainkat. Az az indulat hadd legyen bennünk, ami volt a mi Urunk Jézus Krisztusban. Tudjuk, Úr Jézus, hogy te adattál nekünk Istentől szentségül, igazságul, bölcsességül és váltságul. Oszd a szívünkben nagy vágyakozást azután, hogy isteni valódból részesüljünk. Tudjuk, hogy semmi szentségtelen és tisztátalan, bűnös nem mehet be a te országodba, de mi mégis szeretnénk oda belépni már itt. Emelj most magadhoz közel, beszélj velünk, és a te igéd végezze bennünk a maga munkáját. Amen. ...495-ös énekünkkel készülünk az ige meghallására. A 495-ös énekünk így kezdődik, messziről száll dalunk. Istennek ígért, amint az írva található a Máté evangéliuma 16. részében, a 13-tól 18-ig terjedő versekben. Olvasom Istennek ígét a Máté evangéliumából, a 16. részből, a 13-tól 18-ig terjedő versekből. Kérlek, hallgassátok meg figyelemmel. Amikor pedig Jézus Cézária Filippi környékére ment, megkérdezte tanítványait, az ember fiát kinek tartják az emberek. Ők pedig azt felelték, némelyik keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának. És ti kinek tartotok engem, kérdezte őket. Simon Péter pedig így válaszolt, te vagy a Krisztus, az élő Isten fiam. Jézus pedig azt mondta neki, boldog vagy Simon Jóna fia, mert ez nem test és vér jelentette ki neked, hanem az én mennyei atyám. De én is mondom neked, hogy te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel az anyaszentegyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. De én is mondom neked, hogy te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel az anyaszentegyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. Eddig tart a felolvasott igen. Kedves testvérek, a felolvasott igéből az derül ki, hogy Jézus és az ő tanítványai beszélgetnek. Jézus kérdezgeti a tanítványait, hogy kinek mondanak engem az emberek, aztán kinek mondotok ti engem, és erre a tanítványok felelnek, majd Jézus mindezekre reagál. Jézus kérdez, a tanítványok felelnek, és Jézus ezután reagál. Úgy képzelhetjük el ezt a beszélgetést, mint egy nyári, meleg napon egy kellemes esti beszélgetést, de úgy is elképzelhetjük, mint amikor a mester kérdezgeti az ő tanítványait. És ne értsük félre, kedves testvérek, Jézus nem arra kíváncsi, hogy most dicsérjék őt, mert a mennyei seregek folyton az ő nevét dicsőítik. Nem is vizsgáztatja a tanítványait, hanem egész egyszerűen az ő véleményükre kíváncsi. Azoknak a véleményére kíváncsi, akik ott voltak vele az életben, akik látták a csodáit, akiken annyit segített, akiket annyit oktatott. Jézus arra volt kíváncsi, hogy Izrael népe, a gyülekezet és a tanítványok felismerték-e az ő küldetését, hogy megértették-e a lényeget, hogy ott voltak, minden nap látták, hogy mit tesz, hogy prédikálja az Istennek országát, hogy csodákat tesz, hogy az Istennek ereje ott van vele, de mégis mi az, amit ebből megértettek? Mi az, amit ebből vissza tudnak adni? Mi az, amit magukkal fognak hazavinni? Kedves testvérek, ezen az Isten tiszteleten ez az ige először szól hozzánk úgy, mint közösség, mint gyülekezet, aztán szól úgy hozzánk, hogy személyesen bennünket, egyéneket szólít meg, és végül ki szeretnék térni arra, hogy Pál apostol hogyan is pontosítja a mai igét, mit mond el arról az egyházról, arról az anyaszentegyházról, amelyet Jézus Krisztus alapított. És még mielőtt rátérnénk arra, hogy ez az ige mit üzen a gyülekezetnek, mint közösségnek, először nézzük meg, hogy miről is van szó ebben az igében. Jézus elkezdi kérdezgetni a tanítványait, tulajdonképpen ő magához hívogatja a tömeget, magához hívogatja a tanítványokat, és azt kérdezgeti tőlük, hogy van-e neked elhívásod? Te már érzed-e azt, hogy én ki szeretnélek hívni téged abból a világból, amelyben te élsz? Jézus kérdését tulajdonképpen így lehetne megérteni, hogy Jézus ki szeretné hívni az ő tanítványait, a gyülekezetet a világból. Ki szeretné hívni őket a bűneiknek a fogságából, a sátán fogságából, ki szeretné őket szabadítani a kárhozatból, és beszeretné helyezni őket az ő kegyelmének a nagysága alá. Jézus hívogatja az embereket, hívogat bennünket azért, hogy kiszabadítson a bűnből, hogy kiszabadítson a sátán fogságából. Azért, hogy átkerüljünk egy új életbe, amely ő szerinte egy jó élet, amely szerinte való, amely Isten szerint való élet. Péter ezek után feláll, és a többi tanítvány nevében, tulajdonképpen a mindenkori gyülekezet nevében úgy válaszol Jézusnak, hogy bennünk már megvan ez a hit. Mi már érezzük azt, hogy te hívogatsz bennünket. Mi már a te oldaladra álltunk. Úgy, ahogyan szinte minden istentiszteleten mi is elénekeljük azt, hogy te benned bíztunk elejétől fogva. Te benned bíztunk, bízunk, és ezután is bízni fogunk egészen a világ végezetéig. Jézus, amikor ezeket hallja Péternek a vallástételét, akkor azt mondja, hogy éppen ezért én alapítok egy lelki közösséget, alapítok egy gyülekezetet, egy anyaszent egyházat, amely már a kegyelem alatt van, amely már az üdvösségnek az állapota, amely az a hely, amelyről Luther Márton reformátorunk azt mondta, hogy az a hely, ahol az élő, igaz Istennel találkozhatunk. Jézus tulajdonképpen, kedves testvérek, ebben az igében félrevonja a tanítványait, mert a megelőző versekben arról van szó, hogy ott van a tömeg között, hogy a farizeusokkal vitázik, hogy az embereknek az apró cseprő dolgait próbálja megoldani, próbál válaszolni az ő életüknek a nagy kérdésére. De ebben az igében azt olvassuk, hogy Jézus és a tanítványai elmennek Cézária Filippibe, ahova már a nagy tömeg nem követi őket. Jézus tulajdonképpen a tanítványokat és a mindenkori gyülekezetet kihívja, elhívja, kiszakítja, kiválasztja a világból, a nagy tömegből, a többségből, a szétszórtságból, és egy lelki közösséget, egyházat alapít. Tulajdonképpen Jézus ebben az igében megalapítja az anyaszent egyházat. Kedves testvérek, ezen az istentiszteleten nektek, mint közösség, mint gyülekezet, Isten arról az anyaszent egyházról szeretne beszélni, amelyet Jézus Krisztus alapított, és amelyről maga Jézus Krisztus mondta azt, hogy ezen még a pokol kapui sem vehetnek diadalmat. Arról az egyház alapításról, arról a gyülekezet alapításról szeretne nektek beszélni, amelyben Krisztus és a gyülekezet, Krisztus és a gyülekezet tagjai olyan szorosan egybe tartoznak, mint a pásztor és a nyáj, mint a király és az alattvalók, mint az atya és az ő gyermekei, mint a fej és az ő tagjai. Kedves testvérek, ebben az igében Jézus Krisztus az egyház alapításról beszél. És miért beszél erről? Azért, mert el szeretném mondani azt, hogy melyik volt az az egyház, amelyet én alapítottam. Illetve én nektek szeretnék beszélni egy picit erről az egyház szóról. Mert ez az egyház szó mostanában egy nagyon megterhelt fogalom. Mert az évszázadok folyamán nagyon sok minden rárakodott, és az emberek manapság is nagyon sok mindent ráaggatnak erre a szóra, jogosan vagy jogtalanul, de kétség kívül az egyház szó elé pozitív és negatív tartalmú kijelentések kerülnek. Azonban én mindezeket félre szeretném söpörni, le szeretném tisztítani az asztalt, És arról az egyházról szeretnék beszélni nektek, amelyet Jézus Krisztus alapított. És kihangsúlyozom, erről az egyházról, és nem egy másik fajta egyházról. Talán a legutóbbi esemény, amely az egyházzal szoros kapcsolatba hozható, és úgy gondolom, hogy talán mindnyájunk számára ismerős, az az októberi referendum volt, amikor a házastársi viszonyt szerették volna az alkotmányban, Romániában megmódosítani. Ezzel a témával mindenki foglalkozott, az egyszerű emberektől egészen a politikumig, az értelmiségeken keresztül a sajtóig. És ennek az volt a tétje, hogy egy alkotmány módosítást vezessenek be ebben az országban. És a különböző sajtóorgánumokban megjelentek különböző vélemények. Hadd olvassam fel az egyiket egészen szó szerint. Azt mondja ez a sajtóorgánum, hogy az, hogy nem ment át az alkotmány módosítás, az a hagyományos keresztény értékek elleni támadásként értékelhető. Mindenképpen megállapítható az, hogy a referendum eredménye az volt, hogy az ortodox vallási közösség veszített, vereséget szenvedett. Talán azt is mondhatjuk, hogy ők vereséget szenvedtek, veszítettek, és ezáltal talán azt mondhatjuk, hogy az egyház szó elé Romániában egy negatív felhangú vélemény került, amelyet abban a szóban tudnánk összesűríteni, hogy akik kikaptak, vereséget szenvedtek. Kedves egybegyűltek, én úgy gondolom, nekem az a véleményem, hogy az októberi referendumkor az az egyház, amelyet Jézus Krisztus alapított, az nem veszített és nem szenvedett vereséget. Mert ebben az igében, kedves testvérek, amit felolvastunk, amelyben Jézus megalapítja az anyaszentegyházat, arról az anyaszentegyházról van szó, amelyet a Szent Háromság Isten teremtett, amely egykoron a teremtés hajnalán, Jézus Krisztus idején és manapság is ugyanaz, amelynek az a feladata, hogy Isten titkát, amelyet kijelentette Jézus Krisztusban, azt hirdesse az embereknek. Kedves testvérek, hogy jól értsük meg, az az egyház, amelyet Jézus Krisztus alapított, az a gyülekezet, amelyet Jézus Krisztus alapított, az az októberi referendumkor nem szenvedhetett vereséget, mert az elé emberek nem tehetnek sem pozitív véleményt, sem negatív véleményt. Mert az az anyaszentegyház, amelyről az apostoli hitvallásban így vallunk, hogy hiszem az egyetemes keresztény anyaszentegyházat, az a mennyben van, ahhoz ember nem férhet hozzá, annak ember nem árthat. Ember csak annak az egyháznak árthat, amely már elveszítette ezeket a mennyei tulajdonságokat. Annak az egyháznak árthat, amely már nem az a hely, amelyről Luther Márton azt mondja, hogy itt az élő, igaz Istennel találkozhatunk. A mai ige, kedves testvérek, mint közösség, mint gyülekezet azt üzeni, hogy az egyház attól lesz egyház, hogy megtörténik benne mindaz, ami megtörtént a felolvasott igében. Hogy olyan emberek vannak a gyülekezetben, hogy olyan emberek vannak az egyházban, akik azt teszik, amit Jézus és a tanítványok főleg tettek. Azt hiszik, azt vallják, amit Péter ebben az igében vallott. Hogy úgy történik a lelki élet, ahogyan az Krisztus életében és a tanítványok életében, az apostolok életében is történt. Kedves testvérek, miután tisztáztuk azt, hogy ez az ige mit üzen nekünk, mint gyülekezet, mint közösség, egy picit térjünk rá arra, hogy mit üzenhet nekünk személyesen. Vizsgáljuk meg azt, hogy mi derül ki ebből a beszélgetésből, amely ott Cézária Filippiben történt Jézus és a tanítványai között. Aztán, mint mondottam, egy picit térjünk ki Pál apostolra, hogy Pál apostol mit mond erről a lelki közösségről, hogy tulajdonképpen Pál apostol hogyan határozza meg az egyházat, hogyan írja körül. Tulajdonképpen Pál apostol a felolvasott bibliaolvasási részben arra válaszol, hogy mitől egyház az egyház, hogy mitől gyülekezet a gyülekezet, hogy mitől keresztény a keresztény ember. És térjünk rá akkor az igére, miről is van szó ebben az igében. Jézus tulajdonképpen azt kérdezi az emberektől, hogy kinek gondoltok ti engem? Mit mondotok rólam? Ki vagyok én nektek? És ezt a kérdést úgy fogalmazhatnánk meg, hogyha elkezdünk egy kicsit távolról közelíteni hozzánk, hogy kicsoda neked Jézus? Egyáltalán beszélsz-e Jézusról? Egyáltalán a mi életünkben van-e helye a Jézusról való beszédnek? Hogy beszélünk-e egyáltalán az egyházról, a gyülekezetről, az Istenről? Hogy a 21. századi posztmodern életünkben még van-e helye az Istennek? Vagy azon a helyen, ahol az Isten kellene legyen, egy nagy összebiztosság van. Egy csomó minden bele van dobálva. Az, amit a szomszédtól hallunk, az, amit a Bibliából olvasunk, az, ami kijön a televízióból, az, amit esetleg egy folyóiratból olvasunk, amelyet megvettünk az újság árusnál. Mi van annak a helyében? Vagy ne talán légüres tér van, nincsen semmi ott, ahol az Isten kellene legyen? Aztán a második kérdés, amit felteltünk Jézus kérdése nyomán, az az, hogy amikor beszélünk Jézusról, amikor beszélünk Istenről egy-egy beszélgetés folyamán, akkor érdekel-e ez bennünket? Hogy amikor benne vagyunk egy beszélgetésben, amely szól több dologról, de szó van benne Istenről és Jézusról, akkor érdekel-e ez a téma bennünket? Próbáljuk-e azt a beszélgetést ott felvenni, ott folytatni, ahol Jézusról, Istenről volt szó? Egy-egy baráti beszélgetésen, a mindennapjaink folyamán, egy-egy családi vacsoránál, egy-egy családi ebédnél, a vasárnapi Isten tiszteletről hazamenet, miről szól a beszélgetés? Politikáról, kultúráról, sikerről, sportról, az élet mindennapi dolgairól, az álmaink megvalósíthatóságáról, a holnap kérdéseiről. Ezek között, ezek előtt, ezek után hol van a Jézusról való beszéd? Ezek után beszélünk Jézusról, hogyha már lesz idő, majd, hogyha mindezeket megcsináltam, hogyha már felépítettem egy életet magamnak, akkor majd Jézussal is fogok foglalkozni. Vagy ezek között is ott van Jézus, hogy megvan nekem az életem, megvan az, hogy élem az életem, de azért fontos nekem az, hogy eljárjak templomba karácsonykor és húsvétkor, vagy fontos nekem az, hogy legyen egy Bibliám, hogy érezzem azt, hogy én is a keresztények közösségehez tartozok. De azért nem világos, hogy miről is van szó, hogy kicsoda Jézus, és főleg nem, hogy kicsoda nekem Jézus. Mindezek előtt egy fontos helyen kezelem Jézust, kezelem Istent. Vagy mindezek között összekeverve, de nem világosan. Vagy mindezek után ne talán egy hátsó helyen. Jézus kérdésére a tanítványok úgy válaszolnak neki, hogy az emberek téged vagy keresztelő Jánosnak, vagy Illésnek, vagy Jeremiásnak, vagy egy másik prófétának tartanak. Egy szóval te vagy a legnagyobb próféták közül az egyik. Igen, nem egy egyszerű prófétával azonosítunk téged, de nem egy egyszerű ember vagy, te valahol fennebb vagy, egy fontos ember, de azért nem olyan nagyon fontos. Hogy értsétek, miről beszélek, a zsidók, az a nagy tömeg, aki Jézus hallotta, tulajdonképpen őt egy régi nagy prófétával azonosította. Egy régi emberrel, aki már nem tud újat mondani. Egy régi emberrel, egy nagy vallás alapítóval mondhatjuk ma. Egy nagy történelmi személyiséggel, aki igen, egy nagy ember volt, de akihez nekem nincsen közöm. Akiről már tudok mindent, akit már megismertem, aki nem tud nekem újat mondani. Egy nagy próféta, de akinek ott van a helye a Bibliában, ne jöjjön ki belőle. Ne jöjjön be az én személyes életembe. Ott van a helye a polcon, ott van a helye a fiókban, a református templomban, de az én személyes életemben nincsen helye. Egy szóval az én érdeklődési körömön belül nincsen helye. Kedves testvérek, Jézus tudta azt, hogy mit fognak neki felelni a tanítványok. Tudta azt, hogy a nagy tömeg mit gondol róla. Mert hogyha csak arra a történetre gondolunk, amikor Jézus megvendégelte az 5000 embert, amikor osztotta a nagy tömegnek a kenyeret és a halat, akkor mindenki szerette. Azonban miután befejeződött a vacsora, és elkezdett arról beszélni, hogy én nem azért jöttem, hogy a ti politikai kérdéseiteket, a ti szociális kérdéseiteket megoldjam, hanem én azért jöttem, hogy a ti lelketeket a mennybe vigyem, hogy én kiszabadítsalak benneteket a bűneiteknek a fogságából, hogy én örök életet ajándékozzak nektek, akkor az emberek elszélednek. Akkor csak pár ember marad, akik Jézust tovább hallgatják. A több ezer emberből alig maradnak 30-an, 40-en, 50-en. És kedves testvérek, lám ma is így van. Az erdélyi református egyház kerületben a templomba járók aránya általában 10%. 10% azoknak a tanítványoknak a száma, akik itt vannak a templomban. De nem is erről akarok nektek beszélni, hanem arról, amit az ige mond. Mert Jézus tulajdonképpen nem is a tömegnek a véleményére volt kíváncsi. Ő arra volt kíváncsi, hogy a tanítványok, hogy azok, akik vele ott vannak minden nap a templomban, a ti véleményetekre kíváncsi tulajdonképpen. Jézus, kedves testvérek, ebben az igében azt a kérdést teszi fel nekünk, hogy kicsoda vagyok én neked a szívedben, a lelkedben, a mindennapi életedben, a családod körében. Tulajdonképpen, hogy élek én a te életedben, a te házadban. És másképpen úgy tehetjük fel ezt a kérdést, amit Jézus megfogalmaz, hogy adatott-e neked az a kegyelem, hogy higgyél bennem. Te már a kegyelem alatt vagy-e, és hiszed-e azt, hogy Jézus a Krisztus, az élő Istennek fia? Hogy hiszed-e azt, amikor ketten vagy hárman az ő nevében összegyűlünk egy-egy Isten tiszteleten, akkor ott van ő is? Hogy te hiszed-e, vallod-e azt, hogy akár élsz, akár halsz, az Úré vagy? Péter ekkor feláll a 12 tanítvány közül, és azt mondja Jézusnak, te vagy a Krisztus, az élő Istennek fiam. És ezzel azt mondja ki Péter, hogy te vagy a minden a számomra. Te vagy minden, ami élet, te vagy a reménységem, te vagy az erőm, te vagy az én Uram és én Istenem. Péter személyesen vallást tesz az ő hitéről. Személyesen vallást tesz arról, hogy Jézus Krisztusban felismerte az Istennek fiát, felismerte a világosságot, felismerte a bűneinek a bocsánatát, felismerte a lehetőséget, hogy Jézus azért jött, hogy a kárhozatból kiszabadítsa és egy új életbe helyezze át. Felismerte Jézusban azt, hogy Jézus nem csak az ő megváltója, hanem az egész világ megváltója, mert Jézus az egész világot meg szeretné váltani. Az egész világot ki szeretné húzni az eltévejedésből, a bálvány imádásból és a bűnbe sodrodott életből. Kedves testvérek, Jézus ezután reagál. Mit is mond? Először azt mondja, hogy boldog vagy, mert ez nem test és vér jelentette ki neked. Boldog vagy először azért, mert megbocsátattak a te bűneid, most már nem fogsz elkárhozni. És boldog vagy azért, mert veled megtörtént az a csoda, hogy te Jézus Krisztusban felismerhetted az Isten fiát. Hogy neked adatott az a csoda, hogy te már újjá születhettél. Boldog vagy, mert te már felismerted az Isten titkát, már megkaptad az Isten ajándékát, te már beavattattál olyan dolgokba, amelybe nagyon sok ember soha életében be nem avattatik. Aztán Jézus másodszor azt mondja Péternek, hogy te, aki eddig Simon Jónának fiának neveztettél, te lettél a kőszikla, te lettél Péter. És ezzel azt mondja Péternek Jézus Krisztus, hogy te, aki arra voltál ítélve, hogy mint egy egyszerű halász ember, elfeledjen téged a történelem, és leíjed úgy az életedet, hogy senki meg nem emlékezik rólad, te lettél az első gyülekezet első tagja. Te lettél az első egyház első keresztény. Te lettél az, akiben felépítem én az anyaszent egyházamat. Te már nem a megrepett nátszál vagy, akivel bárki azt tehet, amit akar, hanem te vagy a kőszikle, akiben felépítem az anyaszent egyházamat, akiben lelki házzá fogok fejlődni. Mert emlékezeted meg fog maradni a világ végezetéig, mindenki fog téged áldani, mert te voltál az első, aki megtapasztaltad, és aki megvallottad azt, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fiam. Kedves testvérek, összefoglalva, mi a mai ige üzenete? Mi az, amivel hazamehetünk erről az Isten tiszteletről? Ez az ige arról beszél nekünk, hogyha mi is meg tudjuk ezt vallani, amit Péter megvallott, akkor Isten bennünket is kihúz, kiválaszt, eltép, kiszakít a világ folyásából, a bűnből, a csapdából, a káoszból, és az ő kegyelme alá helyez el bennünket. Mi az, amit tesz velünk Jézus ebben az igében, kedves testvérek? Jézus tulajdonképpen a tanítványoknak akkor ott Cézária Filippiben egy önazonosságot adott, önazonosságra ébresztette őket. Tulajdonképpen őket áthelyezte egy új életbe, amely egy új lehetőséget adott az ő számukra. Tulajdonképpen öntudatos reformátusokká tette őket. Úgy, ahogyan a korabeliek mondták a tanítványokról, az apostolokról, hogy ti a Krisztusosok, ti a krisztusiak, ti a keresztények, ti, akik másképpen viselkedtek, akik másképpen éltek, akik mások vagytok. Milyen jó lenne az, hogyha rólunk is ezt tudnák elmondani az emberek, hogy ti mások vagytok. Nem azért, mert különcök szeretnétek lenni, hanem azért, mert ti egyedül Jézus Krisztust követitek. Egyedül Jézus Krisztust fogadjátok el úgy, mint az életeteknek az Uram. Kedves testvérek, egyetlen egy kérdés marad hátra. Kik tartoznak az egyházhoz, kik tartoznak a gyülekezethez, kik tartoznak a szentek közösségéhez, kik a krisztusosok, kik a krisztusiak, kik a keresztények, mitől egyház az egyház, mitől gyülekezet a gyülekezet, mitől keresztény a keresztény ember. A felvasott bibliaolvasási részben Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott leveléből olvastuk fel a negyedik részből egy kis részletet. Kedves testvérek, ebben a részben Pál apostol részletesen elmondja azt, hogy Jézus Krisztus milyen egyházat is alapított. Arra kérlek szépen benneteket, hogy amikor hazamentek ezt a részt, újra olvassátok el figyelmesen, hogy mit is mond Jézus ebben az igében. És hogyha valaha a ti életetekben kérdés lesz az, hogy melyik volt az egyház, amelyet Jézus Krisztus alapított, akkor nyugodtan vegyétek elő a Bibliátokat, és nyugodtan nyissátok ki ide, mert itt részletesen le van írva, érthetően mindnyájunk számára. Mit is mond Pál apostol ebben az igében? Pál apostol azt mondja, hogy el kell jussunk a hitben az érett férfiúságra, a Krisztus teljessége szerinti nagy korúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak. Nagyon érdekes ez az ige, engem nagyon-nagyon meglepett, amikor először elolvastam, mert azt hiszem a 8. versben van egy ilyen, hogy Jézus foglyokat vitt magával fogva a mennyországba. Először nem értettem, hogy miről van szó, aztán egy kicsit utána néztem, és akkor esett le, hogy Jézus miről is beszél ebben az igében. Kedves testvérek, Jézus tulajdonképpen, amikor magával ment, hogy helyet készítsen nekünk az Isten mellett, az Isten dicsőréknek a sokasságában, akkor magával vitte a mi fogságunkat. Magával vitte a mi bűneinknek a rabláncát. Magával vitte a mi láncainkat azért, hogy mi szabadok lehessünk. Hogy mi úgy örülhessünk, mint a gyermek a szabadságnak, amikor elengedi, fut oda, fut ide, hogy nem érti, hogy miért van ez a nagy öröm az ő életében. Igen, kedves testvérek, Jézus Krisztusban Isten megszabadított bennünket a bűneink fogságából, kivett bennünket a törvény ítélete alól. Azonban a Pál apostol, kedves testvérek, azt mondja, hogy fel kell nőjünk a hitben, mert mi így tanultuk a Krisztust, mondja a 20. versben, hogy többé ne legyünk kiskorúak, hanem felnőtt férfiak, akik tudják, hogy mit jelent Krisztust követni, akik többé nem járnak a pogányoknak az útján, akik már nem élnek többé Istentől távoli életet, Istentől elidegenedett életet, akik nem élnek már az Istentől távol, csak az Istenhez közel, a gyülekezet közösségében, amelyet ő alapított. Mit jelent tehát öntudatra ébredni, öntudatos reformátussá, öntudatos Krisztus követővé válni? Azt jelenti, kedves testvérek, hogy felnőünk a hitben, és hitben járunk, hitben teszünk tudatos cselekedeteket. Ezt egy mondatban így lehet megfogalmazni, hogy hátat fordítunk a mi bűneinknek, és indulunk a szeretet felé. Indulunk azért, hogy teremjük a léleknek a gyümölcseit. Hogy minden nap megtérünk a bűneinkből, és minden nap igyekszünk arra, hogy felelősebben figyeljünk oda embertársainkra, felelősebben figyeljünk oda a családunkra, felelősebben figyeljünk oda a barátainkra, a gyülekezet közösségére. Kedves testvérek, utolsó gondolatként, református gondolkodásban, református keresztény gondolkodásban nincsen olyan, hogy egy nyugvó pont, hogy most már megnyugodhatok abban, hogy Isten Jézus Krisztus által engem kivett a világból. Hogy most már leülhetek, és most már örülhetek. Igen, örülhetek. De minden nap, kedves testvérek, vagy távolodunk az Istentől, vagy közeledünk hozzá. Mert minden este számba vehetjük azt, hogy ma távolodtunk tőle, vagy közeledtünk hozzá. Minden nap megkérdezhetjük magunktól, hogy ma sikerült-e Jézus Krisztus által a bűneinktől távol tartani magunkat, ma sikerült-e felelősen viselkedni az embertársainkkal szemben. Éppen ezért a keresztény élet, a református öntudat, az, hogy mi reformátusoknak kereszteltettünk meg itt az urasztalánál, ez egy kihívást jelent a mi számunkra. Kihívást, hogy a bűneinktől távol tartsuk magunkat, és hogy ezután olyan életet éljünk, amelyben Isten is tud gyönyörködni. Isten bennünket így segíjen. Amen. Válaszoljunk az igére a 477-es énekünk mindhárom versszakának az eléneklésével. A 477-es énekünket énekeljük. Az első versszak így kezdődik, Isten szívén megpihenve. Istenünk, menj édesatyánk, ha Jézus Krisztusban hálás szívvel köszönjük meg neked, hogy te kihívtál bennünket a világ zajából, a világ káoszából, a világból, amely féktelenül fut egy idegen világ felé, amely nem a te országod. Istenünk, köszönjük, hogy te kiválasztottál, elhívtál a bűn fogságából és kényszerítő erejéből, hogy te kivettél a kározat állapotából, és behelyeztél a megigazítottak, a kegyelmet kapottak seregébe. Istenünk, bocsáss meg nekünk, hogy amikor az egyházra, a gyülekezetre gondolunk, akkor sokszor elfelejtjük azt, hogy ez igazából a te műved, a te alkotásod, a te teremtésed, és mindez nem a magad dicsőségért szerezted és szereted, hanem miattunk, hogy nekünk legyen egy helyünk, egy lelki közösségünk, ahol veled találkozhatunk. Köszönjük, hogy Jézus Krisztus a te szent fiad által azt is tisztázod, hogy hogyan ismerhetjük fel a te egyházadat, a te mennyei alapítású gyülekezetedet, a szentek közösségét. Köszönjük, hogy először személyesen szólítasz meg, és tisztázod velünk, hogy kik vagyunk mi neked. Istenünk, tudjuk, hogy előtted világos, hogy ki a te gyermeked, mert te ismered a tieidet. Kérünk, részletes bennünket is az újjászületés ajándékában, hogy mi is tiszta szívből tudjunk neked válaszolni, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Istenünk, köszönjük az Anyaszent Egyházadat, a gyülekezetet, ahol hallhatjuk a te ígédet, ahol táplálkozhatunk a te testeddel és a te véreddel, ahol szeretet van, ahol egymást el tudjuk hordozni jóságban, irgalmasságban, megbocsátásban. Köszönjük neked ezt a lelki közösséget, ahol te mennyei atyánk az egyházban, mint egy anya akarsz bennünket felnevelni, hogy eljuthassunk a Krisztus teljessége szerinti nagykorúságra, hogy ne legyünk többé kiskorok a hitben, a neked való szolgálatban, az egyháza gyülekezet közösségében. Köszönjük neked, hogy vannak olyan hitben nagykorú testvérek, akik tudnak ebben segíteni. Köszönjük, hogy van Biblia, amely által vezetsz bennünket, hogy olvashatjuk, tanulhatjuk, hogy téged egyre inkább megismerhetünk általam. Istenünk, kérünk, segíts ebben bennünket, mert te látod, hogy sokszor nehéz nekünk. Mert sokszor nehéz nekünk a mindennapi megtérés, a mindennapi bűnbánat, a mindennapi felelős odafigyelés egymásra, családunkra, embertársainkra. Istenünk, mégis köszönjük neked, hogy annak ellenére, hogy gyarlok vagyunk, hogy elbukunk, hogy hibázzunk, hogy nem vagyunk tökéletesek, de mégis tökéletes vagy, és tökéletes a te Anyaszent Egyházad, amelyet láthatunk évről évre, korról korra, évtizedről évtizedre, évszázadról évszázadra, hogy te megtartottad, hogy oltalmazod és megőrzöd azt. Voltak nehéz idők, voltak próbák, voltak megpróbáltatások, de amikor te csak a kis ujjadat kinyújtottad, akkor világbirodalmak jöttek és mentek, virágoztak fel és hullottak porba, de az Anyaszent Egyház egykor és ma is ugyanaz, egy szent apostoli és krisztusi. Te segíts bennünket, hogy az a nép lehessünk, akiben te gyönyörködni tudsz. Te segíts bennünket, hogy a nagy tömegtől mi legyünk és maradjunk azok, akik ott maradunk, amikor úgy látszik, hogy te megszűntél csodákat tenni. Amikor mindenki más hitetlen, mi akkor is tudjunk megmaradni a hitben. Te segíts a hétköznapokban is hinni benned, mert a hit az, ami megtart bennünket. És a te ígéreted, hogy senki és semmi nem szakaszthat el bennünket attól a kegyelemtől, amelyet Jézus Krisztusban adtál nekünk. Köszönjük a te ígéreteidet, amelyeket még a poklok kapui sem vehetnek be. Amen. Helyünket elfoglalva csendesedjünk el, és magunkban imádkozzunk. Áldott az Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát, És áldott a mi Urunk Jézus Krisztus, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hallgassuk meg a hirdetéseket. A szeretett szolgálati persejbe ma is egy 17 éves marosvásárhelyi lány költséges műtétjének a támogatására gyűjtünk. Hirdetem a gyülekezetnek azt is, hogy szomorú szívvel álltunk meg újra egy koporsó mellett. Bence Csabát temettük, aki 64 éves volt, és a Dombovica 47-es szám alatt lakott. Gyászolja őt felesége, két leánya, vői és unokái. Istennek gazdag vigasztalását kívánjuk a családra és mindazoknak, akiknek veszteséget okozott ez a halál. Illetve kérem a kedves presbiter testvéreket, hogy maradjanak vissza az istentisztelet végén egy rövid megbeszélésre. Hitvallást éppenre készülve énekeljük a 443-as énekünket, a 443-as énekünk mindkét verszakát. Az első verszak így kezdődik: én nem tudom, miért szeretett úgy minket. Tegyünk vallást a mitünkről az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes keresztény anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Áldásra várva a 90. Zsoltár első verszakát énekeljük, Te benned bíztunk elejétől fogva. Semmifelől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben hálaadással tárjátok fel az Isten előtt a ti kívánságaitokat. És az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.